Jó napot kívánok hallgatóinknak, ez itt a Jelen Podcast sorozata Európáról. Adásunkat a Mérték Média elemző műhely és az Ökotárs Alapítvány támogatja. A mostani beszélgetésünk során, amely a jelen és a modern Magyarországért együttműködésén alapszik, Szabó Rebeka, a Párbeszéd Zöldek társelnöke, országgyűlési képviselő kérdezte Kovácsák Gyulát, a jelen főszerkesztőjelentését és portálunk főmunkatársát Tóth Ákost, a jelen Európa Bukazinja megjelenésének kapcsán, van-e esély az EP választások után korábban elvárt zöld fordulat végrehajtására?
Szeretettel köszöntünk itt titeket, köszönöm, hogy itt vagytok, és ugye biztos feltűnt, hogy mi egy ilyen megáltalkodott zöld társaság vagyunk, akik nyilván nagyon érdeklődnek az európai történések és az európai politika iránt. Most az új választás eredményéről fogunk beszélni, de elsőként szeretnék még egy nagyon picit a múltba visszatekintő kérdést föltenni, ami szerintem egy érdekes momentum lehet, és ami esetleg vezethetett is olyan dolgokhoz, amik akár a választási eredményben is tükröződtek, hogy ugye van ez az európai zöld megállapodás, amivel mi nyilván, mint az Európai Zöld Párt tagja, azért elég sokat foglalkoztunk, és nekem nagyon feltűnő esemény volt, ugye idén február környékén a gazdatüntetések Európában, ugye több európai országban az utcára vonultak a gazdák, és ugye akkor nekem az volt a benyomásom, hogy főleg a jobboldali pártok egyfajta bűnbakként használták az európai zöld megállapodást, és azt úgy próbálták keretezni, hogy minthogyha a gazdák ez ellen tüntetnének, vagy legalábbis azt mondták a gazdáknak, hogy ez minden bajuk okozója, és csak erre akartam rákérdezni, hogy van-e nektek bármilyen benyomásotok ezekről a gazdatüntetésekről, és hogy akár ez vezethetette olyan lépésekhez, hogy az Ursula von der Leyen, akinek ugye azért a European Green Deal egy ilyen fontos eleme volt a programjának, hogy mondjuk ez változtatott-e rajta valamit, vagy alakított-e valamit akár a választási eredményeken, hogyha esetleg erről van kedved, mint előzmény, és aztán utána nyilván a következményekről.
Ugye Orbán Viktor, mielőtt elkezdődött volna ugye Magyarország soros elnöksége az Európai Unióban, írt egy cikket a Financial Times-ba, ez július 1-én jelent meg, és ebbe ő más dolgok mellett nyíltan leírta, hogy neki nagyon komoly problémái vannak a zöld megállapodással, mert, és ez már egy eleme igazából ennek a szélső jobboldali populista érvelésnek ebben a kérdésben, hogy ők ugyan egy csomó célt elismernek, hogy azokat meg kell valósítani, ám de pont ez a zöld megállapodás, ez mint eszköz ezeknek a céloknak az eléréséhez, ez teljesen alkalmatlan, és ezért majd ő azon fog munkálkodni ebben a fél évben, hogy megfelelő piaci eszközöket találjon a megvalósításra. Na most én úgy gondolom, hogy ez szintisztán a politika szintjén van az egész megfogalmazva, tehát ő nem szokott gondolkodni azon, hogy ezek helyesek, ezek a célok nem helyesek, hogy lehet elérni ezeket a célokat, hanem itt nyilvánvalóan van egy átpolitizálható ügy azzal, hogy van egy zöld megállapodás, tehát nem általában kell a kérdésekről beszélni, hanem van egy objektum, amit szépen támadni lehet, és ez ugye nekem egy identitás kérdés, hogy szemben állok ezzel az objektummal. Én azt gondolom, hogy persze majd 18-án elmondja a beszédét az Európai Parlamentben, meg halljuk, hogy egyáltalán fog-e erről beszélni, vagy mit fog, valószínű fog, hogy mi lesz az álláspontja, de hogy igazából ezen a területen maga a magyar elnökség olyan sokat nem fog tudni se segíteni, se ártani ebbe a fél évbe, tehát nem, ezek a dolgok nem így mennek. Van egy másik rétege a dolognak, amikor ténylegesen a materiális dolgokkal foglalkozunk, tehát hogy mi a cél, hogyan, milyen pénzeket lehet mögé tenni, milyen szerkezetbe, stb. Erre van egy fajta elképzelés, ami biztos, hogy széles körben vitatott lesz. Ez éppen ezen a hét elején hozták nyilvánosságra az úgynevezett Draghi jelentést. Ugye a Draghi egy volt olasz miniszterelnök, akit körülbelül egy évvel ezelőtt felkért a bizottság elnöke arra, hogy készítsen egy jelentést arról, hogy Európa versenyképessége az hogyan hozható olyan állapotba, hogy ténylegesen partnerei tudjanak lenni a világgazdaság nagy erőinek, tehát az Egyesült Államoknak, Kínának elsősorban ennek a kettőnek. Ebben az egyik három súlyponti kérdés, mindegy, nem nagyon akarok belemenni, de az egyik kérdés, ez kifejezetten ezzel foglalkozik, dolgozik, hogy ezeket a klímacélokat hogyan kell kezelni, nem is, hogy hogyan lehet elérni, azzal nem foglalkozik, hanem hogyan kellene kezelnie az Európai Uniónak ezeket. Tehát fel nem vetődik az, hogy ezekből a célokból valamit fel kellene adni, valamit át kellene alakítani, tehát ezzel ő egyáltalán nem foglalkozik, ezt adottnak veszi, ezek ki vannak tűzve, ezt vállalta ugye a párizsi dologba az Európai Unió is, hanem a dolognak az a lényege, hogy hogyan lehetne ezt, az egy nagyon lényeges kérdés, nem csak az, hogy milyen legyen, hanem hogy hogyan lehet azt elérni. Oké, hogy ilyen legyen, tehát én arról álmodtam, hogy ilyen legyen, de szóval mit kellene tennem ahhoz, hogy olyan legyen? És hát ugye itt bejön ugye a biznisz, bejönnek a vállalatok, bejönnek a finanszírozási formák, a finanszírozási struktúrák, stb. És ennek ugye az a lényege, végül is a versenyképességről van szó ebbe a jelentésbe, hogy hasonlóan ahhoz, mint ahogy Kínába csinálják, nem túl könnyen egyébként, és hasonlóan ahhoz, ahogyan időnként az Egyesült Államokban csinálják. Ugye az Egyesült Államokkal ez a probléma van, hogy ha elnökváltás van, akkor a teljes rezsim megváltozik, és ez mondjuk a klímakérdésekben ez egy kulcskérdés, mert a jelenlegi republikánus vezetés esetében nincsen klímakérdés. Ugye, tehát a zöldek azok hülyék, tehát hagyjuk ezt az egészet, körülbelül ez a koncepció. Miközben a másik politikai erőnek, ami most az elmúlt 4 évben volt hatalmon, annak pedig kifejezetten komoly ugye, klímapolitikája van felépítve, és komoly célokat akar elérni, tehát az egy bonyolult dolog. De minden esetre a minta az lenne, hogy ezeket a dekarbonizációs célokat, ezeket úgy kellene elérni, hogy attól fejlődjön a technológia, és keresni is lehessen rajta. Tehát az innovációt próbálják ebbe bevinni. Hát ugye itt a kínai példa, mi ugye pont sírni szoktunk a kínai példa miatt, mert amelyik oldalán mi állunk a kínai példának, ott abban veszteségek is érnek bennünket. De ugye a kínaiak ebből a megfontolásból csinálták azt a hatalmas nagy dömpinget és technológiai fejlődést mellesleg, amit ugye a napelemek területén elértek, amit a szélenergia technológiájában és a hasznosításában elértek, stb., hogy egyszerűen kiszámolták, eljött egy olyan pont, ugye ők sokáig egyáltalán nem voltak barátai ezeknek a klímacéloknak, mert borzasztó állapotban volt az ország ilyen környezetvédelmi szempontból, és attól féltek, hogyha ők most hirtelen elkezdik ezeket a célokat erőszakkal megvetni, akkor összeomlik az ipar, stb., amiket egyébként az amerikai republikánusok szoktak mondani. És egyszer csak elértek arra a pontra, hogy azt találták ki, hogy hogyan lehet ezt az egészet rentábilisan megcsinálni. Most ezt nem mondom, hogy már megcsinálták rentábilisan, de minden esetre értek el bizonyos eredményeket. Ez nekünk ugye probléma, mert agyonverte ezt a szolárpanel ipart, még ki sem alakult szolárpanel ipart Európában, a még ki sem alakult elektromos autó gyártást Európában előre, preventíve agyonverték ugye a kínaiak a óriási nagy állami támogatásokkal.
Tehát, ugye a Kínával, értem a Kínával való kapcsolatot, csak hogy visszakanyarodva egy kicsit a ránk. Tehát, hogy itt Európában hogyan, tehát, hogy mi magunk hogyan tudunk akkor zöldülni, tehát a mostani választás ezt hogyan tudja esetleg befolyásolni.
Ugye a Gyulának abban biztos, hogy igaza van, hogy az Orbán Viktor ezt abszolút politikai szinten kezeli ezt a kérdést, de én azt gondolom, hogy nem jár jó nyomon. Tehát ami most az európai vezetők gondolkodhatnak, az, hogy a populizmusnak a méregfogait, azokat hogyan lehetne kihúzni. Uh-huh. És én nem gondolom azt, hogy ez feltétlenül a Green Dealnek a feladásával, vagy puhításával járna. Én inkább úgy látom, és ezt nem a saját kutfőmből mondom, tehát a Navracsics Tibor is érzékeli ennek a jeleit, hogy sokkal inkább a kohéziós politikán keresztül próbálják ezt megoldani. Méghozzá úgy, hogy a kohéziós alapok azok általában két irányba hatnak, az egyik a társadalmi felzárkóztatás, ezt lefordítom magyar, ez a migráció kérdése. A másik pedig a terület alapú felzárkóztatás, ez pedig az, aminek mi eddig a jelentős kedvezményezettjei voltunk. Na most az a legközelebbi tervezési ciklusban ez valószínűleg meg fog változni ennek az aránya, méghozzá azért, mert a nagyok, Németország, Svédország, Hollandia, ezek nagyon erőteljesen érintettek a migráció problémájában, és épp ezért szeretnék az alapokat oda átcsoportosítani. Tehát egyfelől ennek szerintem Magyarország vesztese lesz, másfelől azt gondolom, hogy sokkal inkább annak a problémának a kezelésével próbálják ezt a populista hullámot, nem hullám ez, de valamelyest mérsékelni. Nem feltétlenül a Green Deal-be, tehát én azt gondolom, hogy ebben a von der Leyen elég elkötelezettnek tűnik.
Mert hogy én azt olvastam, most a választás óta Ursula von der Leyen inkább azt hangsúlyozza, hogy az ipari versenyképesség növelésén van a hangsúly, és hogy a fejlődés előtti adminisztratív akadályok elhárításán, és hogy itt olvastam már egy cikket, hogy aggódnak, hogy akkor vajon most mi lesz a fenntarthatósággal, meg a Green New Deal-re.
Ugye nagyon fontos, hogy milyen szavakat használunk. Hát, tehát igen. Ugye az ipari fejlesztés az most már sokkal inkább az ipar és az innováció fejlesztése, tehát nem feltétlenül az az ipar, amit mi hagyományos iparként azonosítunk. És ez pedig egyáltalán nem áll ellentmondásban a zöld megállapodással.
Egyébként itt van egy nagyon nagy probléma, ami ebből a jelentésből is, meg sok másból is kiderül, hogy ugye az európai versenyképességnek az egyik nagy visszafogója az, hogy egy csomó területen 27 tagállam, 27 féle módon szabályozza a dolgokat, 27 féle szabályhoz kell alkalmazkodni, 27 beszerzési egység van, miközben ugye Kínában egy van, az Egyesült Államokban egy van, és ugye ezzel kellene valahogy valamilyen úton, módon megbirkózni. Tehát például a technológiai fejlesztésnél is az van 27, Európában jelen pillanatban van 27 kutatásfejlesztési rezsim. Próbálnak különböző hálózati megoldásokat, általában maguk a kutatóhelyek létrehozni, de az semmi ahhoz képest, hogyha ez egy egységes valami lenne, egységes finanszírozással, stb. Hát ebben meg nyilván sokan meg ezt azért fogják vitatni, mert akkor ugye nem tudnak ezekbe az ügyekbe bele szólni, nem tudnak bele kaparni, ami sokszor persze politikai kérdés is lehet, hogy ezt én akarom intézni, csak gondoljuk el a magyar miniszterelnököt, mindent ő akar intézni, hanem valaki, majd mondják Brüsszelbe, vagy mit tudom én, hol, ahol ennek a központja lehet, akkor, hogy ott intézik a dolgot. Ezért benne is van ebben a javaslatban egyébként, hogy a szakpolitikai területeken, az összesen, mert jelen pillanatban azt hiszem 6 olyan szakpolitikai terület van, ahol nem kötelező az egyhangú szavazás a döntéshez, hogy az összes szakpolitikai területen terjesszék ezt ki, hogy csak minősített többségi szavazás kelljen. Hát ennek megint nem nagyon hiszem, hogy itt a Kárpát-medencében olyan nagyon fognak örülni azok, akik most a politikai vezetői.
Hát igen, egyébként nagyon érdekes ebből a szempontból, amit mondasz, hogy amikor most végül is sikerült még ugye az előző elnökség alatt elfogadni a European Restoration Law, tehát ugye az európai természet helyreállítási jogszabályt, akkor ugye azt, amikor korábban Magyarország, hát ha nem is megvétózta, mert ugye először az Európai Parlamentben a képviselők megszavazták, és aztán ugye azt hiszem a tanácsban történt az, hogy ott végül nem szavazta meg ugye a magyar, hát ugye nincs környezetvédelmi miniszterünk, hanem hogy akit helyette küldtek. Minden esetre akkor azzal érveltek itton, hogy ez egy szuverenitási kérdés. Tehát, hogy van egy teljesen normális menetben meghozott uniós jogszabály, ami történetesen egy zöld, nagyon fontos zöld célt képvisel, és azért nem akarják elfogadni, mert azt mondják, hogy ez a mi nemzeti szuverenitásunkat rontja. De hát ennyiről minden uniós jogszabály valahol a szuverenitás ellen megy, nem? Vagy az ő szempontjukból.
Erről szól az Európai
Unió. Hát erről
Unió.
Szól az Unió. Persze. Igen.
Persze, de hát jó, persze, Orbán Viktornak minden szuverenitás. Jó, kérdés, igen, de ide igen. Az a például az önkormányzatok jogai, ott helyben nem tudják ott, jobban, igen, hogy van, majd igen. Én megmondom.
Mert teljesen igazad van, tehát ez persze fából vaskarika érvelés csak.
Az, teljesen. Én egyébként nem gondolom, hogy ez az EU elnökség, ez egy olyan diadalmenet lenne Orbán Viktornak, ahogy ő azt pénteken leírta a Kossuth Rádióban adott monológiában. Tehát én azt gondolom, hogy a békemisszió az egy nagyon elhibázott dolog volt, és legfeljebb azt a célt szolgálhatta, hogy a szélső jobboldali erőket valahogyan maga mögé húzza, de ez sem jött be teljesen. Tehát én azt gondolom, hogy ő azért eléggé magányosan fog ebben az ügyben küzdeni. Itt a Draghi jelentés kapcsán igazándiból a komoly kérdés az, hogy ki és hogyan tudja berakni azt a pénzt, amit a Draghi ehhez igényel, és szerintem nagyon-nagyon komolyan alátámasztó.
De mennyi pénzről az, mert szerintem nem sokan ismerik részleteit ennek a jelentésnek.
750-800 milliárd euró évente.
És ez mihez kell pontosan?
Ennyivel kell megnövelni a költségvetést ahhoz, hogy a jelentésben lévő terveket meg tudják valósítani.
És azt el tudjátok mondani, hogy milyen tervek ezek tulajdonképpen?
Hát lényegében el, tehát tulajdonképpen egy ilyen iparpolitikai egységesítés lenne, és az iparpolitika, ez az egységes iparpolitika célzottan, mint finanszírozó is fellép. Elsősorban dekarbonizáció, másodszorban biztonság, tehát praktikusan a hadipar területén.
És ez milyen időtávra vonatkozik?
Végtelen.
Bármint, hogy csak gondolom, van egy a tervben egy...
Hát, hogy ez, hogy évente ennyi kell.
Jó, évente ennyi.
Ja,
jó,
évente
ezt,
ennyi
ezt
kell.
Igen, ezt.
Ennyi kell egyelőre. Aztán majd értékelik, és majd kitalálnak valami más.
Ki lesz hajlandó finanszírozni, illetve, hogy a tagállamok belemennek-e abban?
Kell finanszírozniuk. Más kérdés, hogy ki megy bele, és ki nem megy bele.
A német pénzügyminiszter már tiltakozik ellene, ezt csak mondom.
De az nem, igazából ez általában nem jelent semmit, mert ilyen alkupozíciókat vesznek fel ilyenkor, és aztán majd lesz belőle. És a Draghi ugye nem most jött le a falvédőről, ugye az Európai Központi Bank elnöke volt, hosszú ideig olasz miniszterelnök, tehát pontosan tudja, miről beszél. Nyilván ő is az alkupozíciót vette fel ezzel a 750-800 milliárd euróval.
700 milliárd euróban, ez jó hangzik. Még egy picit visszakanyarodva ugye a nemrégiben lezajlott választásra, hogy mi itt beszélgettünk arról tegnap este, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, hogy ugye számunkra eléggé fontos zöld pártok azért veszítettek helyeket az Európai Parlamentben. Én úgy emlékszem, hogy talán 15-tel van kevesebb zöld képviselő, mint a korábbi ciklusban, nagyságrendileg. Ugye vannak országok, ahol jelentős volt a veszteség, mondjuk Németországban, Franciaországban, de szerencsére délen, illetve északon, tehát olyan államokban, ahol eddig nem volt annyira erős a zöld politika, ott lettek új képviselők, és például, hogy a Horvátország küldött most, korábban nem volt. De hogy ti mit gondoltok, hogy az, hogy ugye most a zöldek úgy tűnik, hogy gyakorlatilag kvázi a kormány, tehát hogy benne lesznek abban a csoportban, itt az Európai Parlamentben, akik azért inkább a döntéseket fogják hozni, hogy igyekeztek oda csatlakozni, hogy ennek milyen következménye lehet, vagy ezekből a szempontból, akár itt az iparfejlesztés, vagy bármilyen szempontból, vagy hogy van erre már bármilyen projekció, vagy elképzelés, hogy ez mit változtat? Ha tud-e ez egyáltalán változtatni érdemben?
Hát annyiban, ugye, amiről itt beszéltünk, a zöld megállapodás az eleve nem a zöldeknek a zászlaja, hanem...
Az részben az úrszere a fontos.
Hanem ugye elsősorban, igen, aki ugye néppárthoz tartozik. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a zöld politikát, ugye nem csak a zöld, tehát nyilván benneteket ez jobban érint, ugye, mint hogy kik a politikai társaitok, stb., hogy hogy megy, de igazából nem csak a zöld pártok azok, akik ezeket a célokat valamilyen formában képviseli. A zöld célok szempontjából az egy viszonylag szerencsés helyzet, hogy jelen pillanatban ugye a német zöld párt koalícióban, kormányon van, és ennek következtében nagyon jók a kapcsolatai más erőkkel is. És ha ehhez még hozzáveszem azt, hogy a Németországban a legnagyobb ellenzéki párt tartozik a néppárthoz, amelyik képviseli ezt a zöld irányt, akkor azt kell az embernek mondania, hogy tulajdonképpen a zöld célokat a döntő része képviseli az európai politikai szcénának, és valójában csak a szélső jobboldal az, amelyik igazából ilyen politikai kérdést csinál abból, hogy ő nem képviseli ezeket a célt. Tehát mondjuk a zöld célok szempontjából ez egy elég kedvező helyzet. Az, hogy az effektív zöld politizálás szempontjából nyilván ez egy ilyen hátrányos lépés, de azt nem tudja az ember megállapítani, hogy most akkor ez egy ilyen rollercoasternek a részében vagyunk, vagy pedig a zöld, direkte zöld politizálás kezd elenyészni, ezt nehéz most megállapítani, ezre nem mernék tippelni.
Én azért reménykedem benne, hogy ez nem így van. Valójában csak azért, mert eddig a zöldeket azért nagyon jól lehetett ütni, verni azzal, hogy valamikor a távoli jövőben valami történni fog, és hát a fene se tudja, mi fog történni, meg úgyse úgy lesz. De hát az a helyzet, hogy itt van a nyakunkon a klímakatasztrófa, ezt azért csak a hülye nem érzi.
Igen.
Tehát tegnap a Magyarország egyik felében 30 fok volt, a másikban meg 11. De hát ugye a helyzet az, hogy nem lehet letagadni. Tehát az, ami a homokhátságon van, az ott van, azt tetszik, nem tetszik, azt Torockai László is látni fogja, mert hogy arra felé megy haza. És ugyanúgy ez így van európai szinten is. Tehát most már nem lehet azt mondani, hogy ez a föltől elrugaszkodott álmodozóknak a világvége elképzelése, sajnos ez itt van. Ezért egyébként, ezért teszi minden párt a magáévá az, hogy ez egy problematikus dolog. Ezen belül persze még tovább lehet ütni a zöldeket, és ugye mindenki, hát Orbán Viktor is már azt mondja, hogy ő zöldíteni fog, de hát ugye ki mit ért ez alatt? Tehát ő az akkumulátorgyárakkal próbálja ezt a gondolatot alátámasztani azzal, hogy az elektromos autóipart majd ő így megtámogatja, hát köszönjük szépen, hát ez marha jó gondolat volt.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert az alapján, hogy én, amiket én olvastam, itt nyilván vannak olyan zöld civil szervezetek, szakértők, akik azért azon aggódnak, hogy nehogy egy zöldre festés legyen, tehát hogy nehogy az, hogy például ahogyan ugye a jobboldali populisták felhasználtak, és azért is említettem a gazdatüntetéseket, mert ott azért nagyon nagy volt a, én legalábbis azt olvastam, hogy gyakorlatilag ugye a zöld megállapodást kezdték el hibáztatni azért, hogy a gazdálkodók nem tudnak mondjuk megélni. Tehát, hogy nehogy ez azt eredményezze, hogy egyfajta kilúgozódás elindul, és hogy egyfajta kommunikációsan majd lesznek még zöld célok, de hogy kihátrál esetleg ebből a döntéshozók, ebből kihátrálnak Európában, vagy legalábbis megpróbálnak kihátrálni, hogy a jobboldali populistáknak a vitorlájából kifogják a szelet, és hogy azért ez egy
szerintem picit szerintem ez nem reális,
nem,
mert hogyha megnézzük ezeket a szélső jobboldali, tehát alig-alig találunk olyat, aki ezt a direkt politikai céljai között mondaná. Tehát nincsenek olyan gyűlések, ami azért van, hogy ne legyen a zöld megállapodás. Nincs. Nem is ezzel foglalkoznak. Ez átszivárgott, és én nekem az a véleményem, hogy a gazdatüntetések nagy részt egyébként belpolitikai, tehát az egyes országokra vonatkozó belpolitikai problémák miatt, ugye Németországban egyértelműen ott bizonyos támogatásokat visszavontak költségvetési okok miatt azért volt, csak ráült az AfD az utcai megmozdulásokra, és ők hozták azt, hogy akkor ez nyilván itt a zöld megállapodással van probléma. De tulajdonképpen ugye le is lett csendesítve ez az egész dolog, csak ez ugye egy nagyon jól látható, ezt az Orbán is kihasználta Brüsszelbe, ugye itt 25 traktor a Brüsszel főterén, az nagyon sok, ugye? De igazából 25 traktorra belegondolunk, azért nem olyan nagyon. Nagyon sok. Annak idején a Demszky Gábor tudna erről sokat mesélni, mikor Budapesten is próbáltak ugye ilyen traktoros tüntetéseket rendezni, itt, ami 20 évvel ezelőtt, vagy még, lehet, hogy még régebben. Tehát ez egy jó politikai eszköz, amire ők rávetődtek, de nem nagyon látom azokat az erőket, akiknek kifejezetten ez lenne a politikai sztoriuk, hogy ennek ellene vannak. Ezt az Orbán Viktor is így hozta, hogy még akkor jöjjön ez is, mert össze kell szedni azt, hogy kivel tudjuk ezt a sok szélső jobboldalit összeterelgetni az akolba. Mert ugye ez volt a cél most itt az év között.
És ugye én nem nagyon értek ehhez, de meg már sokkal öregebb vagyok annál, hogy úgy tegyek, mintha értenék valamihez. De nekem határozottan az a benyomásom, például a Draghi jelentés kapcsán is, hogy maga a versenyképesség fogalma, amit egyébként az Orbán kormány is a mottójává tett az európai elnökségének, és nem véletlen, hogy pénteken Orbán Viktor hosszasan beszélt a Draghi jelentésről, mint aki ugyanúgy lövi be a problémákat, mint ahogy azt ő tette. De maga a versenyképesség fogalma a Draghinál az teljesen más. Én szerintem az maga a zöld technológiákba való fejlesztés, maga az ipari innováció,
hát
maga az, hogy, ne, hogy Európa, tehát az, ami itt megtermelődik szellemi kincsekben, az itt hasznosuljon, és ne vigye ki az Amerikai Egyesült Államok, vagy egyébként más. Ami egyébként egy létező probléma jelen pillanatban. Ez lehet agyelszívásnak, lehet technológia elszívásnak, sok mindennek hívni, de ez egy Európára komoly veszély. Tehát maga ez a fajta gondolkodás áll magának a jelentésnek a középpontjában.
Igen, hogy itt keletkezzen a technológia. Az új technológia itt keletkezzen. Na most az Orbánkor, tehát Magyarországon nézzünk már körül, hogy itt hol keletkezik technológia. Ugye Orbán Viktor arra büszke, hogy a világ élvonalát képviselő BYD épít gyárat. Na de erre szoktam én azt mondani, hogyha nekem egy lakásom, és ezt kiadom egy írónak, aki ír benne egy regényt, amiért később Nobel-díjat fog kapni, attól én még nem vagyok az irodalom élvonalába, ugye?
Valóban.
Mert itt ez történik.
Igen.
És ez a különbség.
Igen.
Tehát, hogy ő ezt így nézi, És a Draghi jelentés pedig az innovációról beszél, hogy itt keletkezzen az élenjáró technológia.
Úgyhogy ne temessük magunkat, se az zöld gondolatot, azt gondolom ezután a választás után sem. Amit egyébként itt nekem nagyon szimpatikus volt, az egyik hölgy mondta, hogy a macskák szeretete az legyen európai erény vagy összerény, én ezt nagyon támogatom, de
én is,
de nagyon fontosnak tartottam, is. Nagyon fontosnak tartottam azt, amit a 15 perces városról, a városokról beszéltek, úgyhogy szerintem az, amit nektek, Kinna, Benedeknek, Brüsszelben, meg mindenkinek, ugye leginkább a Karácsony Gergelynek képviselnie kéne, és szerintem ehhez kéne az erőket összegyűjteni, hogy az uniós forrásokat az önkormányzatok közvetlenül szerezhessék meg. Mert azzal lehet igazán zöld dolgokat csinálni az önkormányzatokban, a településekben, a városokban, ahogy egyébként erre nagyon jó példák vannak. Tehát ahogy a Móri Zsigmond körtér környéke rendbe jött, az szerintem maga a 15 perces város. Terézváros maga a 15 perces város. Tehát ezek nagyon szépen megoldhatók. Az, hogy az Őrsi Gergely most mindent az esővíz összegyűjtésére tesz rá, és szerintem nagyon bölcsen teszi. Uh-huh. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, az volna jó, hogyha ebből a magyar kormányt ki lehetne iktatni.
Ebben teljesen egyetértünk, és igen, és egyébként nem véletlenül, hogy valóban akár Karácsony Gergely is, meg mi is erről rengeteget beszéltünk, hogy nagyon fontos lenne, hogy a városok, települések közvetlen uniós támogatást kaphassanak. Ugye azt hiszem, itt ezzel az volt a nehézség, hogy az adott uniós költségvetési ciklusban utólag ezt már nem lehetett kellő mértékben
végrehajtani,
de hogy mondjuk akár egy következő ciklusban, meg aztán még hangsúlyosabban lehetne ennek.
Hát ugye ott én attól félek, amit az elején mondtam, hogy itt kárvallottjai leszünk a következő költségvetési ciklusnak, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy mi van, hogyha bővítik az uniót, mert akkor leszünk igazán kárvallottjai, mert az tengernyi pénzbe fog kerülni, kiváltképp, hogyha még valahogy Ukrajna szóba kerül, szóval ott azért nagyon sok probléma lesz.
Van-e a közönség, igen, pont erre gondoltam, hogy a közönségből kérdés, vagy akár hozzászólás?
Kevésbé vagyok optimista, mint a jelenlévő szerkesztői, mert hogy tényleg volt, felhasználták a mainstream párt, konkrétan az Európai Néppárt is felhasználta, és mint ilyen bokszsákot ütötte a zöldeket, és hogy konkrét döntéseket hozott, most próbáltam rákeresni az Európai Parlament, és nekem rémlik, hogy voltak ilyen visszalépések, és aztán persze, és főleg a tanácsban, ugye, ahol azért már van jó pár néppárti kormányfő, ahol a konkrétum, amit biztosan tudok, az a glifozátnak, tehát ennek a gyomírtószernek a kivezetése, amiről úgy már nem tudom mióta szó van, hogy valószínűleg rákkeltő, és hogy nem kéne, hogy rákkeltő gyomírtószerekkel teli élelmiszert egyenek az európaiak, de valahogy az agrárlobbi aztán mégiscsak ott tartja a tányérunkon a mérgeket, és hogy lettek konkrét döntések a kampányban, amikor a zöldek voltak az emberek pénztárcájának az ellensége idézőjelben, és akkor lehetett rájuk mutogatni, és történtek visszalépések is. De én amúgy örülök, hogyha most az új cikk vége a kampánynak, mégis az európai kampánynak, és akkor marad napirenden ez a, nem tudom, zöld fordulat, csak hogy nem ellentmondásosak a jelek azért.
Én nem gondolom, hogy föl fog puhulni. Tehát pontosan azért, amiről beszéltünk, hogy ez a jövőnk, tehát valamit kell lépni. Tehát ezt most már tényleg csak a hülye nem látja, tehát meg Donald Trump, de ő nem egészen. Hát hülye, nem tudom megítélni, tehát én nekem ellentmondásos a véleményem róla, de kétségtelenül azért inkább az őrület jelei látszanak rajta elhatalmasodni. Az, amiről beszélsz, én szerintem ezek politikai ügyek, és mindig a napi politikában kell nézni, és én is azt gondolom, hogy ezek a kampánnyal összefüggésben vannak. De ezek a nagy célok, biztos, hogy a Draghi jelentést szét fogják szedni. Biztos, hogy úgy írta meg szerintem, hogy lehessen belőle mit leaprítani. De azt hiszem, hogy a magja az nagyon fontos, és én nem gondolom, hogy attól el lehet nagyon térni. Mert egész egyszerűen nincs, én szerény képességű ember vagyok, tehát én nem látok más utat.
Van valami az új bizottsági struktúrában esetleg, abban bármi, ami érdekes lehet nekünk, akár zöld szempontból, akár Magyarország szempontjából, hogy bármi, ami...
Ne, én nem gondolom, hogy alapvető strukturális változás lenne, tehát alapvetően már az Ursula von der Leyen már amikor ő belépett, akkor megcsinálta azt a változást, ami azért nagyon súlyos, tehát nagyon komoly változás volt a korábbi vezetéshez képest. Én nem hiszem, hogy ő ezen olyan nagyon szeretne változtatni, ez rá van szabva, rá van kitalálva. az ő személyére, hát ugye ő ott lakik egy hotelben. Tehát ez, de tényleg, tehát ő ott bérelt ki egy lakosztályt, és ő ott van. Tehát az minden erejével ezt szimbolizálja, hogy ő Európát képvisel, és szerintem ezzel biztos nincs baj.
Ja igen, és itt van ez a kiadvány, amit elhoztatok. Esetleg, ha erről akartok még valamit mondani, hogy ez pontosan mi is, miről is szól?
Ez azzal a szándékkal íródott, hogy nézzük meg, hogy tegyük már mérlegre, hogyha már 20 évünk benne van ebben az Európai Unióban, akkor mi valósult meg abból, amit mi hittünk, amiről ábrándoztunk, vagy amit vizionáltunk, mi nem, és ennek milyen okai lehetnek. És ez nagyon sok szempontból járja körbe, tehát benne van a populizmus előretörésének az okai, de az is, hogy miért nincs erőnk. Ugye Surányi György az számomra a legérdekesebb belemzését adja a helyzetnek, ugyanis ő nagyon-nagyon-nagyon sokáig az euró bevezetése ellen érvelt közgazdasági alapon. Én szerintem inkább politikai kérdés volt abban az időszakban, amikor ez felvetődött, hogy bevezessük-e vagy sem, de nem akarom, tehát nyilván tudja, hogy miről beszél. De ő azt mondja, hogy most már az euró bevezetésének sokkal több lenne az előnye, alapvetően az, hogy akkor nem lehet kivinni Magyarországot az EU-ból. És neki ez a legfőbb érve. De egyébként azt próbáltuk számba vetni, hogy azzal az temérdek mennyiségű pénzzel, ami Magyarországra jött az elmúlt egyébként 16 évben, jellemzően 16 évben, hogyan sáfárkodtunk, hogy ez hogyan sikerült a jövőbe fordítani. Na most sajnos az a baj, hogy nem túlságosan. De ez ki fog derülni a kötetben.
Amikor az ember így hétköznap a híreket nézi, meg az ember, ugye, vagy én legalábbis címeket így végigolvasom, és kialakul az emberbe egy kép arról erről az egész uniós, más dolgokról is, de erről az egész uniós helyzetről, és hogyha ezt valaki elkezdi olvasni, nekem is, mint szerkesztő, amikor olvastam a cikkeket, ugye az embernek úgy le kellett, hogy tényleg. Tehát ebbe a napi gyors ilyen információ becsengetésbe, tehát időnként szükség van arra, mikor gyerek voltam, én még jóval idősebb vagyok, mint ti, gyerek voltam, amikor a vietnámi háború zajlott. És minden nap a hírekben mondták, hogy az amerikai csapatok Da Nangnál előre mentek 8, mint ahogy most egyébként az ukrán háborúval kapcsolatban. És akkor időnként az ember kíváncsi volt rá, hogy de hogy áll a háború? Ugye? Tehát, hogy tudni kell, hogy hogyan, tehát ki vezet, mert hogy tegnap kit lőttek hátba, azt tudjuk, de mégis, hogy áll a háború, hova tart ez az egész dolog? Mert ez erről szól.